Átsuhan rajtam a bal sejtelem. Csak nem ez a vőlegény is meglógott, ilyen röviddel az esküvő előtt? Medinére nézek. Az arca mindent elárul. Ki is tűnt el pontosan? Kérdezem a hivatalosság kedvéért. Medine vőlegénye, feleli a tömzsi futballsztár, és átkarolja a testvérét. Múlt pénteken eljött hozzánk látogatóba megbeszélni az esküvői előkészületeket. Amikor délután elment, azt mondta, még meglátogatja hazafelé egy régi iskolatársát, aki valahol a közelben lakik. Személyesen akarta elvinni neki az esküvői meghívót. Medine zsebkendőt vesz elő, és megtörölgeti a szemét. Azóta pedig eltűnt, érdeklődöm. Így van. Először azt hittük, csak jól elbeszélgettek, és elment az idő, de... De az ember akkor sem beszélget napokon át, értek egyet. Özdemir bólint. A két szülő a padlóra mered. Van véletlenül egy fényképük az eltűntről? Kérdezősködöm tovább. A srác a belső zsebébe nyúl, egy képet vesz elő, és oda teszi elém az íróasztalra. Én meg úgy érzem, mentem, lefordulok a székről. A kép egyértelműen a múlt heti közlekedési baleset áldozatát ábrázolja. Véglegesen eltűnt a szerencsétlen, mondhatni. Medine hüppög, én meg nem tudom, hova nézzek. Mivel nem szeretném, ha a török sírógörcsökbe borulna az irodám, megkérem a két férfit, jöjjön ki velem a folyosóra. Miután feltárom előttük a helyzetet, már ott sem vagyok. Beülök Suzihoz, és töltök magamnak egy kávét. Egy perccel később már áradnak a keserves sirámok az irodámból. Mi történt? Mi folyik ott? Kérdezi Suzi, és az ajtó felé indul. Ki ne nyisd, kiáltok rá! Engedelmeskedik. 10 perccel később a városházán újra csend honol. Özdemirék maguk baroskadva hazamentek. Töltök magamnak még egy kávét, ki a fenének esik jól egy ilyen cirkusz mindjárt hétfő reggel. Hiába tankolt fel bőséges energiát az ember a hétvégén, egy ilyen esemény mindjárt nullára viszi le a szintet. Aztán megkezdődik a Künstner ügy tárgyalása. Az első tárgyalási napon akkora a tömeg a bíróságon, hogy az hihetetlen. Kamerák, amerre csak a szem ellát, és kíváncsiskodók minden elképzelhető fajtából. Küsznert kézláb bilincsben vezetik elő a kollégák. Ezúttal nem üvöltözik folyamatosan, hanem némán mered maga elé, mint aki lélekben nincs is ott. Valószínűleg rendesen benyugtatózták. Nagyon helyes. Megengedhetetlen, hogy a folytonos hülye trikoltozásával megzavarja a tárgyalás rendjét. Ráadásul olyan kulturálatlan rikoltásokkal, mint a múltkor. Ilyesmit még egy vádlott sem engedhet meg magának. Akkor inkább nyugtatózzák be. Világos. Moracek a kávéautomatánál áll és civil ruhát visel, mert hogy ma nem bíróként, hanem tanúként van jelen. Vele ellentétben én az egyenruhámban jelenek meg. Nagyon szépen csillog rajta az ezüst csillag. A papa is eljön, és természetesen Birkenberger is felbukkan. Moracekné az asszony nagyon elegáns. Ő az újságírók kedvence, mert hogy halált megvető bátorsággal bement a házukba, pedig tudta, hogy a pszichopata bent rejtőzködik. Mégis bement. Tiszta szerelemből, az ő hites társa iránt. Ilyen sok év házasság után. Még a legkeményebb újságíró szíveket is meglágyítja egy ilyen történet. Senkit nem érdekel, hogy az igazi hősök mi ketten vagyunk Rudi Birkenbergerrel. Mi ránk csak legyintenek. A dolgunkat tettük, mondják. Teljesítettük a kötelességünket. Mutogathatom nekik a szép ezüst csillagomat, nagy évben tesznek rá. A Küsznér ügyvédje majdnem ugyanolyan nyugodt, mint a védence. Talán őt is bedrogozták, ki tudja. Az elején persze nincs is sok dolga. Felolvassák a vádiratot, felsorakoztatják a bizonyítékokat, de a fickó később sem élénkül fel. A további tárgyalási napokon is ugyanolyan közönös arccal üldögél, mint a védence a vádlottak padján. Hihetetlen. A passzivitásuk persze jelentősen felgyorsítja a tárgyalás menetét. Semmi kérdés, semmi kifogás, semmi akadékoskodás. Megy ez, kérem, mint a karikacsapás, ha senki nem kötözködik. Gyorsan el is érkezünk az ítélet hirdetéshez. Küsznert kap még 5,5 évet, feltétele szabadságra bocsátás kizárva. Még ha a nagyihoz hasonló géneket örökölt is, akkor sem jön ki többet élve a börtönből. Néhány nappal később grill délután tartunk. A papa ötlete volt. Azzal indokolt, hogy szeretne néhány kedves rendes embert látni maga körül. Évek óta nem rendezett már grillezést, sőt, semmilyen más összejövetelt sem. Gyanítom, hogy most is csak ürügyként használja, hogy viszont láthassa a moracseket. Ezúttal azonban osztoznia kell rajta, mert a bíróné is jelen van. Világos kék kosztümöt visel, és egy nagy tál salátával érkezik, aztán gyorsan el is tűnik a nagyinál a konyhában. Konyha technikai szempontból ugyancsak csúcsra járatva pörög Liesl Mooshammer, Fasírtot készít, egy az egyhez arányban keveri a daráthúst és a fokhagymát. És persze közben be nem áll a szája. Nem érdekli, hallja egyáltalán valaki, még akkor is folyamatosan beszél, ha csak a Nagyi van a közelben. Bár meg kell mondjam, Nagyi az egész világon a Liz Mosamer beszédét hallja a legjobban. Talán egyszerűen azért, mert olyan régóta ismerik már egymást, vagy azért, mert Liz úgyis mindig ugyanazt mondja. Ki tudja. Aztán begördül a Leopold autója. A nyálas disznó kiszáll, kiemeli Sushit a gyerekülésből, és a kezembe nyomja. Nézd csak, öcsikém, elhoztam a kedvenc unokahúgodat. Részeg lenne. Panida egy tucatnyi műanyag dobozzal ugyancsak eltűnik a konyhában. Leopold begyújtja a grillt. Sushi boldogan csapkodja az arcomat. Van, Sachi, mondogatja lelkesen. A papa sört tölt. Aztán felbukkan Flötzinger úr és Flötzingerni asszony, méghozzá szokatlan egyetértésben. Mivel gyerek nélkül jönnek, úgy sejtem, sikerült babysittert találni a leszármazottak mellé. Ki lehet az a szerencsétlen hülye, aki ilyesmit elvállal? Az Eastwicki boszorkányok egyike talán biztos. Aztán befutnak Zimmerlék egy nagy töknőnyi hússal, már a látványra összefut a nyál a számban. Aztán Suzy is bekerekezik az udvarra. A haja száll a menet szélben. Almás pitét hozott. Sajnos rögtön beviszi a konyhába. Valaki megteríti az asztalt, más valaki beindítja a zenét. A Beatles szólal meg, úgyhogy ez biztosan a papa volt. A hús is tereg a rács.